Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. December 6-a Szent Miklós püspök ünnepe. Szent Miklós a tengerészek, kereskedők, gyermekek, gyógyszerészek, a sör és pálinka főzők, valamint a görögkatolikus egyház és Oroszország védőszentje. Hazánkban Kecskemét város is az ő oltalma alatt áll. Több településünk viseli nevét, például Sziget, Török, Magyar, Kun, Rába és Fertő előtaggal. Az ünnep apropóján ma Fertő Szent Miklósra hívom önöket. A település a Fertő táj kapuja, egyben gazdag történelmi és szakrális örökség őrzője. Elsőként a Szent Miklós templomot nézzük meg. Innen a házaspárok útján felsétálunk egészen az Agg-hegy tetején álló fénykeresztig. Felkeressük a Szent Donát és a Szeredi kápolnát, szó lesz a város legendák övezte köztéri keresztjeiről, melyek a mindennapokban is megállásra, elmélyülésre, imára késztetik az arra járókat. A város központjában álló kettős templomot Simonics Péter plébános mutatja be.
A tatárjárás idején gyakorlatilag elnéptelenedett az egész környék, hát akkor még falu volt nyilván, és egy idő után halászokat telepítettek ide az eredeti régi településre, és mivel a halászoknak a védőszentje Szent Miklós volt, így eleinte egy fatemplom épült ennek a helyén, azt is neki szentelték, illetve később az egész település is megkapta Szent Miklósnak a nevét, innen származik a Fertő Szent Miklós, és 1725-ben épült a mostani régi, amit régi templomnak hívunk, ahol most hagyunk a eredeti kis templom. De mivel a település maga is, meg a templomba járnak a létszám növekedett, szükségessé vált, hogy megbővítsék, meg nagyobbítsák a templomot, és egy érdekes koncepcióval, megtartva a régit, ehhez építették hozzá az új templomot. És ez 1925-ben kezdődött, a Hadarics Kálmán volt az akkori plébános atya, akinek ebben nagy érdemei vannak, és 1935-ben, szeptember 1-én lett felszentelve az új része a templomnak, az új templom, így is hívjuk. Ennek volt most a 90 éves évfordulója, amire a Ternyák Csaba Ések atya volt a vendégünk, aki a ünnepi szentmisét tartotta, aki egyébként innen származik, tehát őneki van ide kötődése. Egyébként a mostani állapotok szerint a hétköznapi szentmiséget itt tartjuk a régi templomban, és hétvégén pedig a nagyobb, az új templomi részben.
Ha a régi templom oltárára pillantunk, ez egy fából készült oltár. Nincs oltár képe, hanem maga a jelenet is fából van kialakítva.
Fából készült, és ráadásul 11 évvel ezelőtt egy teljes restauráláson esett át, ikomozdíjat is kapott egyébként érte, tehát nagyon szép művészi módon készült el. Az oltárnak a közepén látjuk Szent Miklós püspököt, illetve három kisgyermeket a Dézsában, ez egy valamikori életéből vett történet, és fölötte pedig tényleg érdekes, hogy egy áttetsző rész van, ahol a napfény is besüt, ott pedig ugye a Boldogságos Szűzőjának a megdicsőrését látjuk, hogy fogadják a mennyországban, oldalt pedig híres szentek láthatók, méghozzá Szent József az egyik oldalon, a másikon pedig Szent Péter apostol, és középen a csavart oszlopok mellett Szent Sebestyén és Szent Flórián védőszentek láthatók. Tényleg nagyon gyönyörű szépen, tehát színekben is, meg az eredeti stílust megtartva lett, ez egy barokk oltár felújítva.
Igen, látjuk ezeket a csavart oszlopokat is itt két oldalon, tehát igen, ez is a baroknak egy jellegzetessége.
És szépen alakították újjá, és illetve van egy üvegablakunk az oltár mellett, ez pedig a Sárkányőrös Szent György.
A régi templomból nyílik az új templom, tehát ki se kell menni a templomtérből, hanem egy jobb oldali fordulóval már az új részbe léphetünk. Ugyanolyan vaskapun, amilyenen a régibe is beléptünk, és hát ez egy teljesen új tér, egész más stílusban, háromhajós templom. Tulajdonképp merőleges a régi templomra.
Igen, igen. És hát, hogy picit dicsekedjünk is, úgy tartják, hogy az egyház megy a második legnagyobb temploma, amilyenk a minden templomot beleszámít a Székesegyház után. Tehát nagyon nagy a befogadó képessége, és ahogy említettem is, hétvégenként elég szépen megtelik. És érdekessége, hogy van oldalt egy kis keresztelő kápolnánk is, egészen egyedi kialakítású, kőből készült keresztkúttal. Itt szoktuk tartani a kisgyermekeknek a keresztelését. Illetve a másik értékes, a két mellékoltáron túl, a szószékünk is egészen díszes és szép. Új templomnak a oltárképe, illetve a mennyezeti freskói pontosabban, bocsánat, Somodai József készítette 1964-65-ben. És itt a főoltárnál egy ilyen festett, falra festett oltárkép gyakorlatilag, szintén ugye az Úr Jézus ábrázolja középen is, alatta pedig a níceai 325-ös zsinaton felszólaló Szent Miklós püspököt, a templomunknak a védőszentjét. Láthatjuk a zsinati atyák körében, amikor felszólal. És van még egy érdekesség, ami hát úgymond különleges, mégpedig az, hogy miután ugye elkészült az új templom, egy 1691-ből származó egy csatában, mégpedig a szalánkeméni ütközetből származó ágyújó is található a toronyban, a kereszt alatti kis gömbbe ugye, elhelyezve. Ennek az a története, hogy egy helybeli katona vitéz, aki ebben a csatában részt vett és megsérült, mégpedig úgy, hogy egy ágyújó elvitte a lábát sajnos, viszont hál' Istennek túlélte és hazahozták a sebesülése után, ráadásul a ágyújóval együtt, ami megsebesítette. És amikor ez megtörtént, pontosan egy évvel később, mint ahogy a csata történt, tehát 1692-ben el is helyezték ezt a gömböt a templom tornyába, a következő felirattal, ez a gomb, csomó, a szerencsés csatából, amelyet a keresztény császári sereg a török vezér ellen nyert, 1691. augusztus 19-én, Magyarországra az ő táborából hozva, és 1692-ben ugyanazon napon került ide a tetőre. Tehát ez a felirat található ebben a gömbben, elhelyezett ágyugójóban, tehát ennek van egy ilyen érdekes története még, ami kicsit színesíti a templomnak a történetét.
Készülnek az adventre, már itt van a koszorú, az adventi koszorú.
Szoktunk ünnepélyes a gyerekeknek a részvételével szombat esténként minden adventi vasárnap előtt egy ünnepélyes gyertyagyújtást tartani, egy kis hát kvázi műsorral vagy ilyen kiszerepléssel egybekötve, illetve gyerekek készülnek nyilván a hittanosok pásztorjátékkal, a hitoktatónk Ásni Csillag Bernadett nagyon lelkesen tanítja őket évközben, és illetve ilyenkor ilyen különlegesebb alkalmakra is sokat foglalkozik velük is. Illetve még egy különlegesség lesz majd a advent időben, az, hogy a gyerekeknek hirdetett szintén a hitoktatónk egy Betlehem készítő, hát nem verseny, inkább Betlehem készítő projekt, ha szabad így fogalmazni, saját maguk, tehát nem egy kész embert, vagy valahonnan előszerelt Betlehemet, hanem saját maguk által készített a terményekből, természetes anyagokból, ők maguk szerkesztik, építik meg, is úgy hozzák majd el a templomba, december 11-ig van a leadási határidő. Ezek is itt ki lesz majd a templomon oldalt állítva, és a hívek meg tudják tekinteni, hát főleg a szentmiség előtt után, de nagyon nagy tetszést szoktak aratni, és nagyon tényleg rettentő ügyesek a gyerekek.
És akkor egész vízkeresztig lehet látni
igen,
majd.
Igen, tehát egész ünnepi időkben ez ki van itt állítva.
Simonics Pétert, a Fertőszent Miklósi Szent Miklós templom plébánosát hallották. A muzsika után a házas párok útján folytatjuk sétánkat. A fertőszentmiklósi házaspárok útja szimbolikus állomások sorozata, ahol a szeretet és az összetartozás üzenete kíséri a látogatót. Szimbólum rejlik a kialakításban, a kezdő és a végpontban, de elsődleges célja, hogy a párok, amikor végig sétálnak a domboldalra felvezető kanyargós ösvényen, életük mérföldkövein elgondolkodjanak és beszélgessenek egymással. Horváth Attila, a Fertőszentmiklósi Egyházi Családos Programok szervezője kalauzol.
2007-ben Óbudaváron lett az első házaspárok útja felszentelve, kialakítva, amit Bíró László püspök atya szentelt föl, ővele járták körbe a házaspárok ezt az utat. Az út ötlete a Tilman Beller atyától származik, aki egy schönstatti atya. Ő gondolt arra, hogy a keresztút mintájára akár egy házasságon végigvezető utat is lehetne létesíteni, amit aztán a schönstatti házaspárok meg is valósítottak. És ide Fertőszentmiklósra úgy került a házaspárok útja, hogy 2020-ban házasság hete rendezvény keretében ideiglenes táblákkal hoztuk ide ezt az utat, és egyik barátunknak megtetszett a gondolat, és azt mondta, hogy csináljunk akkor ide Fertőszentmiklósra is egy házaspárok útját. Kerestünk támogató családokat, találtunk is, hál' Istennek, és igazából október 18-án pedig felszentelésre került Simon is Péter atya által ez a házaspárok útja, addigra is sikerült megvalósítani. Az önkormányzat is segített nekünk ebben, mert a terület az önkormányzati terület, itt valamikor egy ház állt, és látható tulajdonképpen, hogy a település közepéről egy kereszttől, amit helyiek vörös keresztnek neveznek.
Ez valamikor vörös színű volt, most ugye fehér keresztet láthatunk itt oldalán, szoboralkotások és a feszület.
A vörös kereszt történetének két legendája van, vagy igen. Az egyik 1848-ban keletkezett, történetre alapszik, hogy itt a környéken volt valami nagy csata, amikor jelasicsék menekültek Bécs felé, és állítólag, vagyis a legenda szerint, nagyon sok vér folyt. És a történet úgy szól, hogy szügyig jártak a lovak a vérben, tehát ez ugye azt mutatja, hogy egy véres csata lehetett itt, és ennek emlékére épült a kereszt. A másik történet pedig, az egy állatpestis járvány volt a környéken, és akkor határozták el a helyiek, hogy a járvány megállítására egy keresztet állítanak, és a kereszt felállítása megtörtént, és a járványnak addigra vége is lett. Melyik az igaz, ezt ugye nem tudjuk.
De minden esetre most de jelentős esetre pontja most itt Fertőszentmiklósnak, ennek igen. A pici térnek a közepén.
A házaspárok útja másik vége, az a fénykeresztnél van, ami a település tetején található. Mikor építettük a házaspárok útját, és kitaláltuk, hogy október 18-án legyen a szentelés, akkor derült ki számunkra, hogy a fénykereszt szentelése is október 18-ára esett. Mi azért választottuk az október 18-át, mert az Schönstattban egy kulcs dátum, ez a Schönstatt mozgalomnak az alapításának a dátuma, és ehhez kötöttük a házaspárkutya szentelést is, és hát aztán megkiderült, hogy a fénykereszt is október 18-án, úgyhogy ez a szűzanyának egy figyelmessége, terve, ami itt megvalósult.
Ez a telek enyhén emelkedik most, tehát sétálunk fölfelé a domboldalra, táblák vannak elhelyezve, és mindegyik táblán van egy-egy felirat, egy-egy idézet is. Ez az egyes, egymásra találtunk életre szólóan.
Igen, hát a házaspárok útja az ugye 15 állomásból áll, ami végigvezet minket a házasságon, egészen a megismerkedéstől az öreg korig. Ezen az úton biztatunk házaspárokat, sőt, jegyes párokat is, hogy beszélgessenek az állomásokon található idézetekről, és hogy könnyebben tudjanak beszélgetni, segítséget is adunk nekik, mert az elején van egy információs tábla, amin egy QR-kód is van. Ezt a QR-kódot beolvasva egy kis füzetet talál, ahol gondolatébresztőket olvashat, és ez segíti őket a beszélgetés elindításában, ahol pedig többet szeretnének időzni, ott megállnak, és átbeszélhetik az életüknek azt a szakaszát, amire éppen ez az állomás vonatkozik.
A következő állomás... Sétálgatni kell keresztbe, jobbra-balra megkeresni a kettes számot, például az otthonunk, a mi birodalmunk. Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak, itt ez az idézet. Mit tehetünk, hogy otthonunkhoz még jobban kötődjünk?
Itt ezek is mind? Ugye sok mindenről lehet beszélgetni, hát ugye a fiatalok vágynak a saját otthonra. Hát ezekről lehet jókat beszélgetni. Gondolok itt arra, hogy ki milyen otthont szeretne, milyen házban, milyen lakásban szeretne élni. Az otthon az hogyan legyen kialakítva. Mi azt szeretnénk, hogyha a párok együtt töltenék az életüket, és nem egymás mellett. Ugye ez egy nagyon fontos szempont, és hát lehet ezt bagatell dolognak is tekinteni, az otthon kialakítását, de nagyon fontos, hogy ahol lakunk, ott valóban otthon érezzük magunkat. Olyan bútorok, olyan tárgyak vegyenek körül bennünket, amik megnyugvást adnak, az otthon légkörét a szívünk szerint alakítják, és az a jó, hogyha ez mind a két félnek a tetszésére van, tehát ezeket a kérdéseket is jó átbeszélni mindjárt a házasságunk elején, sőt, mivel mi jegyes oktatásokat is tartunk itt, és szervezünk Fertőszent Miklóson, jegyes párokat is szoktunk kihozni ide, de akkor végig szoktunk menni, és akkor szoktunk nekik példákat mondani az állomásokkal kapcsolatban, hogy mi hogyan éltük meg ezt az élethelyzetet, miért tartjuk ezt fontosnak, hogy erről beszélgessünk, és biztatni szoktuk őket, hogy jöjjenek ki, és járják végig ezt az utat, ami hát azért is fontos, hogy a jövőjüket tervezni tudják.
Életet adunk, életet kapunk, itt ugye már a gyermekvállalás, a családdá válás egyik pontja, aki befogad egy gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Ugye ez is egy bibliai idézet. Nézem, hogy nagyon szép díszek vannak ezeken a táblákon. Festett díszek nagyjából hasonló stílusúak.
Mindig kapcsolik a témához, és a Óbudaváron az első házaspárok útjánál, ott Ozsvár Imri készítette a díszítéseket, és szerintem ezek a képek azok, amik az eredetiek.
Mi ad erőt válságok idején? Ugye néztem, hogy egy-egy táblán talán mindegyiken van egy kérdés is, ami ha föltesznek egymásnak, vagy önmaguknak a párok, akkor erre közösen, külön-külön, de tudnak válaszokat adni. Hát igen, ez a 40-50 éves életkor, ez sokszor ugye a válságok időszaka, a kérdőjelek időszaka, a váltások ideje, egy fordulópont sokak életében.
Igen, ez így van. Amikor nekem is mondták, hogy 50 év felett már, hogyha nem fáj semmi, akkor már baj van. Ugye, hát az ember élet útjának felén mondja a tábla, hát ezt nem tudjuk sose, hogy hol van a fele, de ugye ez a 40-50 éves időszak, amikor tényleg sok mindenen átmentünk, és lassan normális esetben átmegyünk a B oldalra, az életünk B oldalára, akkor sok mindent át kell értékelni. Én azt szoktam mondani, hogy amikor régen lemezeket hallgattam, Bakelit lemezeket, nekem a B oldal mindig jobban tetszett. Tehát én így próbálok hozzáállni ez az életkorhoz is, és megtalálni a további értelmét az életünknek.
Nagyon jó helyre helyezték ezt a táblát több szempontból, de most, hogyha a talajnak az adottságait nézzük. Eddig fölfelé jöttünk, emelkedett a talaj. Ahogy nehezebb az út ugye a fiatal korban. Most itt vagyunk talán a domnak a tetején, még egy picikét haladunk, mert a kilátó följebb van, de már az sincs olyan magasom, mint amilyen magasságot most jöttünk. És itt kitárul előttünk egy rézsű, ami nagyon-nagyon szép tud lenni, ugye tavasszal, amikor a fák itt virágba borulnak, gyümölcsfák vannak körülöttünk zömmel, távol van egy erdősávot látunk, nem látszik a fertőtó, de ott látjuk a következő keresztet is már, a fénykeresztet, a kék keresztet, és egy egész más táj bontakozik ki, amit lentről nem láttunk. Tehát ezt a dombtetőt, illetve a mögötte lévő részt nem láttuk, csak a hetes tábláig. És akkor itt kinyílik egy új tér.
Hát ez is utal arra, hogy nem tudjuk, hogy mi áll előttünk az életben, de ez az út vezet minket az életen is, és akkor fel fogunk érni a dombtetőre, ahonnan csodálatosan vissza tudunk nézni, és szép tájakat tudunk látni.
Nyolcadik másokkal együtt erősebbek vagyunk. Mit köszönhetünk azoknak, akikkel közösségben vagyunk? És ugye itt már a közösség, akár lehet egy családi közösség, vagy egy tágabb, például egy lelki közösség.
Így van, így van. Hát az ember, amíg éli az életét, sok közösséghez csatlakozik. A házasságkötéssel ugye a társának a családját is magához veszi valamilyen szinten. Aztán akkor a gyermekek születnek, óvoda, iskola, mindenhol kialakulnak közösségek, és kialakulnak baráti kapcsolatok is. Ha az ember a lelki oldalát követi az életének, akkor ugye csatlakozhat különböző egyházi és egyházhoz kötődő világi közösségekhez. Hát ezek nagyon, nagyon sok erőt adnak, tehát rengeteget, hogy egy-egy nehézség esetén mennyien állnak az ember mögé, támogatják imájukkal, vagy éppen gyakorlati segítséggel is. Rengeteg erőt kapunk általuk.
9. tábla, küldetésünk van.
A Jóisten mindenkit valamilyen céllal teremt. Hát ennyi idősen már az ember érzi azt, hogy jobb esetben még korábban is, érzi azt, hogy a Jóisten mit kér tőle, mit vár tőle, hol tudok én az ő munkájában segíteni. Így alakult ki igazából itt Fertőszent Miklóson is a jegyes kurzusoknak a szervezése. Ennek gyümölcseként alakult ki akár ez a házaspárok útja is. Meg maga az életünk. Ugye Schönstattban szoktuk ezt a kifejezést használni, hogy létapostolkodás. Az ugye számunk nagyon fontos, hogy az életünket úgy éljük, hogy mások számára is szimpatikus legyen, és ezáltal megmutassuk más embereknek is a Jóistennek a szeretetét és a törődését. És ugye, hogyha Isten éljük az életünket, akkor milyen lelkivilágban találjuk magunkat, és akkor nem mondom, hogy minden szép, minden jó, mert nehézségek ugye vannak, erről már beszéltünk, de a Jóisten segítségével sokkal könnyebb
bármilyen nehézségen
átmenni. Igen, és hát mi is adunk a Jóistennek, hogyha rátalálunk a küldetésünkre, és ezeket a küldetéseket, amiket ránk bíz, bátran mondjuk rá igent, mint ahogy a szűzanya mondott igent Jézusra, szentírási példa.
Milyen része ez itt Fertőszent Miklósnak, ez a dombtető?
A családunkkal ide a fénykereszthez szoktunk kijönni.
Világít? Ez amiatt fénykereszt? Este világít?
Ez este világít, igen. Ide szoktunk kijönni, imádkozni. Mi nem vagyunk Fertőszent Miklósi származásúak, úgyhogy nagyon messze vannak tőlünk a rokonaink sírjai, és hát minden évben halottak napjakor ide jövünk ki gyerekekkel is, és itt imádkozunk értük.
Nagyon szép ez a rész. Ugye most kopaszak a fák, tél van, és nincsenek levelek, de ez, amikor itt belombosodik minden, ez egy liget, egy dombon elhelyezkedő liget.
Tehát jó volt az önkormányzattal az együttműködés, mikor ezt kialakítottuk. Az önkormányzat vezetése először a járda mellé sorba képzelte el ezeket a táblákat, és akkor elmondtam a polgármester úrnak, hogy mi ennek a lényege ennek az útnak, hogy nem csak utca dísz, hanem ennek lelki tartalma is van. Akkor lett igazából ez a ligetes területbe beolvasztva, beillesztve ez az út, és akkor itt tényleg fák között lehet bandukolni és beszélgetni. Az állomások előtt padok is vannak, sajnos nem mindegyik állomáshoz sikerült padot tenni. Itt akkor le tudnak ülni a párok, és akkor tudnak hosszabban beszélgetni.
Igen, és most a 11-es táblánál vagyunk, elengedjük gyermekeinket. Hát itt tényleg meg kell pihenni, le kell ülni, itt a pad előtte, a tábla előtt, mert ez egy olyan élethelyzet a családok, a házaspárok életében, ahol hát a gyermek az mindig ad fejtörést, feladatot, gondolkodni kell, és közösen kell gondolkodni.
Igen, hát az, hogy elengedjük a gyermekeinket, az tulajdonképpen nem ezen a ponton kezdődik. Tehát gyakorlati megvalósítás az igen, de visszautalnék arra, hogy erős gyermekeket nevelünk. Tehát, hogyha az erős gyermek nevelésében jól haladunk, akkor sokkal könnyebb a gyermekeinket elengedni. Tapasztaljuk, hogy vannak szülők, akik nagyon nehéz lelki válságon mennek végig, amikor ugye gyermekeiket el kéne engedni, foggal körömmel ragaszkodnak hozzá, de mi bízunk abban, hogy sikerült erős gyermekeket nevelnünk, és meg fogják állni a helyüket az életben, kaptak annyi lelki támogatást, hogy ez nekik sikerülni fog, és hát természetesen bízunk a Jóistenben és a szűzanyában, hogy ők továbbra is mellettük is kitartanak, és így könnyebben elengedjük őket.
Nagyon szép ez a kilátó is, négy szintes részben fa, részben kő kilátó. Ez új létesítés? Vonza a szemet, nagyon vonza a szemet.
Igen.
És itt van még két tábla, itt is van egy. Ez a 12-es, együtt időseinkkel, igen, ez egy szülők.
Ebben az életkorban már ugye a gyermekeket a szülők válthatják föl, akik gondoskodni kell. Hát ugye ez nem egy egyszerű történet. Van, amikor az idősek nem veszik tudomásul azt, hogy ők idősek, és rászorulnak a gyermekeikre. Van helyzet, amikor távol élünk egymástól, és nem tudunk úgy segíteni a szüleinknek, ahogy szeretnénk. Hát ez megint egy olyan téma, ami jó kibeszélni magunkból, és tud benne segítséget nyújtani. Mint ahogy említettem, ugye nem egymás mellett élünk, hanem együtt élünk. Ez ugye nem csak fizikailag
megöregszünk, aratunk,
igen. Így van. Ez már ugye arra vonatkozik, amikor visszanézünk tényleg az életünkre, észreveszünk a nehézségeket, észreveszünk az örömöket, ugye ezt nevezzük mi aratásnak, amikor már tulajdonképpen érett személyiségként végignézünk az életünkön.
Milyen utat futottunk
milyen
be,
utat
ugye
futottunk
együtt?
Be. Igen, megtaláltuk-e az örömöket az életben, a céljainkat elértük-e, értékelhetjük. De még itt mindig van lehetőségünk arra, hogy jobbá tegyünk magunkon is akár. Ha csak annyit teszünk, hogy a gyermekeinknek elmondjuk, hogy itt és itt mulasztottunk, ezt és ezt rosszul csináltuk, akkor azzal is segíthetjük őket, hogy ők könnyebben élhetik az életüket. És ugye most itt fönt vagyunk a dombon, tehát visszanézhetünk a településre is erről a pontról.
Igen, Kisalföldön vagyunk. Nagy kincs egy-egy ilyen domb az Alföldön. Ellátunk Petőházára, aztán itt alattunk Fertőd. A temető. Fertőd már ott mellettünk?
Hát, itt még Szent Miklós látjuk, de fölmegyünk a kilátóba, akkor láthatjuk Fertődöt, fertőparti településeket, de Sopron is, ha nem lenne dombok között, akkor látható lenne. Tiszta időben a Károly kilátót, vagy a tévétornyot is láthatjuk.
És itt van a fénykereszt. Ez jó távolra ellátszik lentebről, hogyha tényleg ki van világítva, akkor este ez távolról igen, látható ez már. Szép. A lábazaton egy Szűz Mária szobor, nagyon sok gyertyával, ugye most is gyújtanak, gondolom itt gyertyát, igen, nem igen, csak igen. A Minden Szentek Halottak napja idején. Padok, egy kopjafa, le lehet itt is ülni. Agghegy.
Igen. Lakhegyen vagyunk, ahol a fénykereszt tövében állunk, és itt van mellette egy tábla, ami ugye azt mutatja, hogy a Rózsafüzér Társulat kezdeményezésére 2009-ben épült ez a kereszt. A kereszt magassága 7,38 méter, mivel Krisztus keresztje a Golgota hegyén 738 méter magasan állt, és hát imára biztat minket ez a tábla.
Az Akhegyen kialakított házaspárok útja után a Szent Donát kápolna felé vesszük az irányt. Régen a villámcsapás és a jégeső távoltartásáért Szent Donáthoz imádkoztak. A szőlőkben szokás volt szobrot is állítani, s gyakran a falusi templomok harangjait is neki szentelték. Fertő Szent Miklóson egy apró kápolna jelzi tiszteletét. Horváth Attillát kérdezem.
Itt is van egy kereszt mellette, padok vannak kihelyezve. Tehát ez is egy pont, egy megpihenő pont, szintén egy ilyen gyümölcsösben. Úgy látom, hogy itt Fertőszent Miklóson nagyon sok gyümölcsfát ültetnek köztérre. Diófákat látok ott szemben. Aztán ez is itt valamilyen gyümölcsfa. Épp a harkály dolgozik rajta. Ezen meg egy galamb, bóbiskol. Na nézzük meg ezt a kis kápolnát, ami a Szent Donát kápolna.
Az 1700-as évek elején nagy jégverés volt itt a határban. Ugye azt tudni kell, hogy Fertőszent Miklós a soproni borvidéknek a legkeletibb részén található. Úgyhogy elverte itt a szőlő ültetvényeket, meg a mezőgazdasági termelést. És hát ugye a Donát a védőszentje a szőlőművelőknek. Ezért építették ide ezt a kápolnát, 1725-ben szenteltek föl. Régebben ide körmenettel jöttek ki a hívek, amikor itt volt szentmise. Most az utóbbi időben, de egyében egyszer, augusztus első vasárnapján van itt szentmise. Hát ha jobb idő van, többen vagyunk, ugye, ha esik az eső, akkor kevesebben. És ez is egy jó kis közösségi hely lenne, hát az sajnos nem sikerült megvalósítani, hogy itt a szentmise után akkor egy kis beszélgetés legyen, megy mindenki haza. A szentmise elég későn van, tehát 11 órakor, és akkor már harangoznak az ebédhez.
Be lehet nézni a kápolnába, most is hát itt a kapun keresztül láttunk, és Szent Donát is ábrázolva van egy képen, ez van a belső falon, gyertyák, egy rózsafűzér, kereszt, és valamilyen leírások vannak, ennyire távolból nem tudom elolvasni. Kapcsolódik a szenthez.
Az oltári szentség az csak a szentmisekor van kihozva ide, és hát most látjuk ezt a kápolnát, felújításra is szorul, már az egyházközség tett lépéseket ez irányba, úgyhogy reméljük, hogy sikerül felújítanunk.
És itt is van egy kereszt. Több keresztet láttam a településen. Most, ahogy a fénykeresztől jöttünk egész idáig, ez körülbelül egy ilyen 800 méteres útszakasz volt, három kereszt volt csak ezen a szakaszon. És ahogy jöttünk Petőháza felől, ott is láttam Fertőszent Miklóson keresztet. Össze lehet ezeket a pontokat kötni? Van ilyen kezdeményezés? Vagy sétaút mondjuk, vagy akár egy zarándokút?
Össze van kötve egyében egyszer. Nagypénteken van egy városi keresztút, ahol a templomok, kápolnák és ezek a keresztek vannak összekötve. 14 ilyen helyünk van. Tehát az előző plébánosunk kezdeményezésére alakult ki ez a városi keresztút. És ezt az utat, ez körülbelül ilyen 8 kilométer, ha így ilyen 8-as alakba megyünk itt a településen, 8 kilométert jelent, és azt végig imádkozzuk állomástól állomásig, egy rózsafűzér belefér énekekkel, és hát a keresztet pedig felváltva viszik a hívek. Nagypénteken ez a délután szokott lenni.
Már egész estében nyúlik.
Igen, fél ötkor szokott kezdődni, és hát még végig nem érünk, tehát igazából sötétedésig, és akkor jutunk fel, az utolsó állomásunk a házaspárok útja tetején van a fénykeresztnél, és hát onnan tényleg nagyon szép. Ott már meggyújthatunk fáklyákat is, és akkor úgy mehetünk a végén, és idősek szoktak várni ott minket, a kilátó előtti járda szegélyre, szegély mellé teszik ki ezeket a fáklyákat, úgyhogy nagyon gyönyörű, ahogy megyünk oda föl, és hát a végén ott is egy közös imádsággal zárjuk a keresztutat. Én nagyon szívesen veszek részt ezeken a utakon.
El is kell szervezni, gondolom, mert az emberek már jönnek, számítanak rá?
Hirdeti az atya a templomban, de most már számítanak rá, tehát várják a hirdetést, és akkor készülnek rá, és jönnek. Tehát nem mindenki járja végig az utat, van, aki csak kiáll a háza elé, vagy egy szakaszt jár be. Ugye a településünk két részből áll, van egy Szent Miklósi, meg egy szerdahelyi rész. A két részt az Ikva patak választja el. Van, aki csak a Szent Miklósi területen jár körbe, van, aki a szerdahelyi részen jár körbe, és mondom, van, aki csak kiáll a kereszthez, mikor odaér a tömeg, vagy hát mikor mennyi ember. Ugye jobb időben megint azt mondom, hogy többen vagyunk. Olyan is volt, hogy esőbe indultunk el, és két állomás alatt elmúlt az eső, és kisütött a nap, és jó idő volt, és akkor csatlakoztak hozzánk mások is, úgyhogy ez is szép.
Az iménti percekben Horváth Attillával, a Fertőszentmiklósi egyházi családos programok szervezőjével beszélgettünk. Szintén a nagypénteki városi keresztút egyik állomása a kör alapra épített, kupolával fedett szeredi kápolna és kálvária, mely a település Szerdahely városrészének égköve. A zene után itt folytatjuk utunkat Simonics Péter plébánossal. Közben megérkeztünk a szeredi kápolnához.
Úgy van a története, hogy maga a kegyhely egy kegyszobor köré épült ki. Majd megnézzük belőle, egy 15. századi nagyon szép ilyen kőből készült kegyszobor látható. Itt a fájdalmas szűzanya, mint tartja ugye a kezében az Úr Jézus, miután levették a keresztet, tehát végül is piéta, ahogy a köznapi értelemben szoktuk mondani. És 1903-ban épült maga ez a kör alakú, tehát ez is közöregesen kör alakú kis kápolna. Tehát kezdetben csak maga a kápolna épült meg, és akkor a 80-as évek elején történt az, hogy a dr. Sándor kanonok úrnak a jó voltával, aki akkor volt itt a plébános, hogy a mellette levő kis heten kertek, telkekből nagyon sokat sikerült megszereznie, tehát kibővíteni a kápolna körüli kis területet. Én félkör alakú most a jelen állapotában az egész kápolna kert, és szintén 80-ban épült meg a keresztút, mégpedig minden egyes stációnál fel van írva, hogy melyik családnak, vagy melyik utcának a lakóinak az adományából készült. Tehát ezek felajánlásból valósult meg, illetve utána, aztán 2010-es évek elején talán épült egy külső szabadtéri oltár a kápolnának a közvetlen szomszédságában, illetve készültek padok, hogy a szabadtéri misén el tudjunk férni. És itt a mai állapotok szerint májustól októberig a szombatesti miséket itt tartjuk a kápolnában, szabadtéri, kivéve, hogyha nagyon rossz idő, akkor bent a magában a kápolnában, de akkor itt nagy rész kint. Illetve a nagy búcsunk, az a fájdalmas szűzanya ünnepéhez kötődik, tehát szeptember 15-höz. Egész pontosan a harmadik hétvégét szoktuk mindig megtartani, és erre az ünnepre az egész környékről, sőt, néha még messzebbről is nagyon sok zarándok érkezik. Hát régen, ahogy a idősebbek mesélik, régen ugye körmenetbe külön kis keresztalljákkal érkeztek, ma már ugye a modern időkben egyénileg autóval vagy más egyéb eszközökkel, de nagyon szép számban, tehát nagyon 7-800 meg ilyen létszámok szoktak lenni. Ugye hétvégén akkor két misa van, tehát van a szombat esti, illetve a vasárnap pedig délelőtt 10 órakor van a ünnepi nagy zarándok szentmise. Mindig szoktunk kinni vendéget, vendéggyóntatott, nagyon sokan gyónnak. Hála Istennek, az nagyon szép ünnep szokott minden évben lenni a búcsónak a ünnepe.
Milyen város része ez Fertőszentmiklósnak? Átjöttünk egy hídon, átjöttünk egy patak fölött, olyan, mintha egy egész más város terület lenne.
Igen, tehát két részből áll a mai Fertőszentmiklós, amit a egyrészt a 85-ös főút, illetve az Ikva patak vág ketté, hogy így mondjuk. Az egyik rész a nagyobbik, az újabbik rész a maga a Szent Miklós, ez pedig ahol a kápolna is áll, ez pedig a szerdahely, és ebből származik a szeredi kápolna kifejezés is. Tehát ez egy ilyen kisebb része a településnek, és itt található ez a nagyon szép kegykápolnánk. Még egy fontos dolog, hogy valamikor, szintén a régi időkben a Máriacelli zarándok útnak egy állomása volt ez, ahol a zarándokok betértek, megpihentek, kicsit imádkoztak. Tehát ez is mutatja, hogy nagyon régi, tehát középkori eredetű a maga a kegyhely, meg a kegyszobor is, ami köré a kápolna, illetve a kegyhelyünk épült.
Különösen tetszik például, hogy a szabadtéri oltár, illetve a stációk ugyanolyan félkört vesznek föl, mint amilyen kör alakban a kis kápolna is.
És érdekesség még az, hogy eredetileg az utca felé nyíló részen volt az eredeti bejárata a kápolnának, amit befalasztak, és hátul a szembelevő oldalon nyílt meg az új, és az elé épült meg a szabadtéri volt. Tehát most egy kicsit a irányulás, a tájolás más, de egyébként pedig ki is van téve egy táblánk, hogy 21-ben volt egy nagyon komoly felújítás, a tetőcsere gyakorlatilag, sőt ugyanúgy a nagy templomban is, ha már szóba került, ott is egy hatalmas nagy beruházást tudtunk több forrásból végrehajtani, és hál' Istennek úgy néz ki, hogy a mindegyik templomunknak a tetőzete az biztonságos, és nem ázik be.
Olyan, mintha egy erdőben lennénk, most igen, megkerültük igen. A kápolnát. Viszonylag kicsi.
Eredetileg a kegyszobor magában a kápolnában van, viszont amikor a búcsunk van, azon a hétvégén ki szoktuk ünnepélyesen állítani egy ilyen kis talapzatra, emelvényre, és akkor ugye közelebb a kedves hívek egész hétvégén közelebbről láthatják és tudnak előtte imádkozni.
Ez egy nehéz kőszobor,
igen,
mert méretes
nagy. Hát, ugye a testületünknek a férfi tagjai szokták ezt ugye kihelyezni, és hát nagyon sok emberes, tehát nem tudom a súlyát megsacolni, de több más szerintem a súlyát, tehát tehát nem könnyű, és nagyon vigyázva kell mozgatni, hogy nehogy sérülés okozza, vagy nehogy Isten van, bármi probléma legyen. De nagyon, tehát nem egy díszes, tehát egy fehér kőből készült szobor, nagyon szép, tehát is nagyon régi is, meg ugye hát nyilván a kegyhelynek a történetéhez hozzá tartozik, nagy becsben tartjuk.
És a stációk is mind kőfaragványok, úgy nézem, dombormű mindegyik.
Igen, érdekes a stációs képeknek, ábrázolásnak az, hogy tehát nem magát a adott jelenetet, ami kötődik ugye egy stációkat mutatja be, hanem egy-egy arcot. Tehát egy gondolatot, egy arcot próbál megragadni, és azon keresztül mutatni annak a stációnak a történetét, illetve arról lehet kicsit jobban elmélkedni. Hát ez is egy különleges dolog, mert általában a legtöbb stációnál maga a történet, az esemény látható több szereplővel ugye ábrázolva, itt pedig egyetlen emberre, egy arcra van koncentrálva a történet.
Milyen érzés itt misét tartani?
Különleges, mert tehát maga a természeti szépség is egy különleges, meg hát az, hogy szabadtéri a Szent Mise, főleg ha jó idő van, akkor főleg, de hát volt már olyan, hogy szeles, esős időben volt, akkor kicsit hát híveknek, főleg akik ugye nem fedett helyen vannak, kis kellemetlen, de nagyon a tavalyi évben, 24-ben volt egy szudar, nagyon rossz időjárás a búcsukor, és ennek ellenére, hogy viharos szél, és tehát tényleg rettentő idő volt, nagyon sokan kitartottak annak ellenére a szabadtéren, tehát hősiesen végig várták. Sőt, szombat este még hozzáteszem, hogy tehát nem csak Szent Mise van szombaton a búcsukor, hanem utána van még egy keresztút, illetve egy rövid szentségimádás is, legalább két órás lelki program, és azt, hogy végigállni ilyen időben azért az nem volt kis teljesítmény a itt lévőt, úgyhogy idén viszont gyönyörű szép idő volt, tehát mondhatni nyárias.
És a Nagy Szent Miklós templomnak, a Plébánia templomnak van búcsúja, annak is most lesz
december? Igen, hivatalosan a december 6-a, csak az érdekesség, hogy tehát a közfelfogásban a igazi búcsúként a szeredi kápolna, tehát bocsánat, én mondom, de népszerűbb, tehát nagyobb látogatottságot vonzó és ismertebb búcsú az maga a szeptemberi fájdalmas, tehát a kápolna búcsúja. Tehát azon mondnak nagyon sokan. Hát nyilván attól függetlenül megtartjuk a bentit is, de érdekes módon ez terjedt el, hogy a kápolnai búcsú az úgymond igazi településnek az igazi nagy búcsúja.
A szeredi kápolnánál Simonics Péterrel, Fertő Szent Miklós város plébánosával beszélgettünk. A jövő hét hétfői házunk tájánban szintén egy Szent Miklós nevű hazai település értékeivel ismerkedünk majd. Kunszent Miklósra látogatunk. Mára köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.